reggeli személy.
Furman Balázs, a Neumann János Egyetem docense van itt velünk. Jó reggelt kívánok! És arra kérem, hogy segítsen egy kicsit gazdasági földrajzi szempontból is megismerni Ukrajnát. Azt látjuk, hogy egy nagyon nagy ország, most valaki ráhelyezte a térképről, hogy egy kicsit arrébb tolta, hogy a saját határától elérne, mit tudom én, meddig Párizsig, Londonig. Tehát egy nagy terület, persze kérdés, hogy a keleti részeket most hozzáveszik-e vagy sem. Tudjuk, hogy sok búza terem rajta, azt is megtanultuk, majd még erről biztos beszélünk, hogy ritka fémek is vannak. Szóval mit jelent, mi ez az Ukrajna?
Tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ukrajna a jelenlegi határai között a II. Világháború végén jött létre. Azért mondom, hogy jelenlegi határai között, mert akkor csatolták hozzá, akkor éppen Csehszlovákiától a korábban Magyarországhoz tartozott Kárpátalját.
Illetve azt a 38-39-ben a magyarok visszafoglalták, tehát mégis csak a magyaroktól vették el, vagy Magyarországtól, hát meg Galíciát, ugye, amit hát Lengyelországtól.
Tehát Galíciát azt lényegében ugye a 39-ben szerezték meg, vagy szerezte meg a Szovjetunió, aztán Besszarábia déli részét, Fekete-tengeren határos részét, azt 45-ben csatolták hozzá. A keleti határai, azok mondjuk azt így adminisztratív határoknak tűntek a Szovjetunión belül, tehát pont a Don-medencét osztották ketté, egy orosz, meg egy ukrán területre.
Tehát, hogy nem nagyon számított, hogy ott most van egy határ,
nem,
vagy...
Nem. Miközben egyébként a Donbassban, a Don-medencében működő nehézipari vállalatok egyébként nagyon szorosan együttműködtek. Tehát az egy, mondjuk azt, hogy szovjet rúrvidék volt az ország legsűrűbben lakott területe. Ez egykori Szovjetunió legsűrűbben lakott területe. Maga Ukrajna, hát egyrészt elég jelentős, közel 5 millió négyzetkilométernyi területű ország. Az átlagos népsűrűsége ugye a 90-es évek elején még nagyjából magyarországéval megegyező volt, azonban az elmúlt 35 évben az ország lakossága 50 millióról 37 millió.
50, nem is 40 millió, 50-ről indultak?
50-ről indultak. És ilyen értelemben az elmúlt évtizedekben Ukrajna lakossága csökkent a legnagyobb mértékben Európában. Ebben szerepe van mondjuk a természetes fogyásnak, a született gyerekek alacsony számának, illetve egy nagyon erős kivándorlásnak.
Hát amire aztán itt most a háború kitörése rátett egy lapáttal, ugye korábban is azért elég gyakori volt, hogy máshol, vagy most nem zár a bótka, hogy hívtak, volt van valami jó kis ukrán neve, mikor külföldön dolgoznak, ami teljesen bevett szó rá. Ugye itt azt tartották, hogy hát ez az egyik legjobb vagy tartják, hogy ez egyik legjobb gabona termővidéke Európának, elég nagy területek is. Másrészt, hogy említette is már, marha nagy, nehéz, komoly nehézipar volt itt, azt nem tudom, hogy mennyire korszerű, vagy mennyire hatékony, de hogy mennyiségben nagy, az biztos.
Hát gyakorlatilag az acélipar, az a szovjet vas és acéltermelés körülbelül felét adtam. A fekete szén termelés az nagyjából mondjuk az egykori szovjet termelésnek az 50-60%-át. A gabona termelésben pedig azt kell mondani, hogy Ukrajna volt a Szovjetuniónak a mezőgazdasági éléstára. Tehát máshol is lehetett volna jelentős mennyiségű gabonát termelni, de alapvetően itt volt meg az infrastruktúra, vasúthálózat, malomipar, stb. És hát azt tényleg el kell ismerni, hogy a világ legjobb löszös talajai, azok itt vannak. Tehát ilyen majdnem 2 méter vastag löszréteg van. Tehát, hogy bármeddig jelenlegi mezőgazdasági technológiák mellett bármeddig föl lehet szántani. A Magyarországon, vagy Alföldön ez a felső löszréteg, ez olyan 80 centi, 1 méter, stb. És azzal is nagyon jók vagyunk. Tehát az adottságai kiválóak, és hát egyébként azt lehet mondani, hogy az elmúlt évtizedekben világ egyik legjelentősebb gabona exportőrévé vált az ország, ami az ENSZ számára egy nagyon fontos dolog, a fejlődő világ országai számára szintén nagyon fontos dolog, tehát sokszor a csekélyebb fizetőképességű országokba is szállítottak az ukránok, nagyon sokszor mondjuk ENSZ közvetítése, tehát az ENSZ vásárolta meg mondjuk az ukrán gabona exportot, vagy annak egy jelentős részét, és úgy került segélyként a harmadik világ országaiban. Tehát ilyen értelemben mondjuk az amerikai, kanadai, argentin, ausztrál búzának mondjuk azt, hogy a konkurense, másfelől meg azt is lehet mondani, hogy pont a legszegényebb országokat célozták meg. Tehát akik mondjuk azt, hogy minőségtől függetlenül is megvásárolták a gabonát, az észak-amerikai, vagy éppen az európai gabona exportot részint az hátráltatja hatalmas mennyiség ellenére, hogy azt a minőséget nagyon kevés ország képes, vagy hajlandó megfizetni.
Az se jó, ha túl jó valami.
Igen, az se jó, hogyha túl jó. De aztán az ukrán gazdasághoz az is hozzátartozik, hogy jellemzően kettős arculata van. Van egyszer egy világviszonylatban is magas színvonalúnak tekinthető matematikai, műszaki, természettudományos képzés, és lehet azt mondani, hogy Európa egyik legjobban képzett országáról van szó.
Tényleg?
Igen. Tehát a műszaki természettudományos felsőoktatásban mindenképpen. Tehát az egykori ipar számára képeznek tulajdonképpen most is embereket. Nagyon erős mondjuk az informatikus képzés. Ugyanakkor ott van az, hogy bizonyos informatikai szolgáltatások, szoftverek, stb. Kivételével az ország egyébként nem tud megjelenni a high-tech iparágokban, vagy azok exportjában. Tehát az ország exportja mind a mai napig gabonafélékre, ércekre, fekete szénre, stb. Korlátozódik.
De miért nem tud? Tehát, hogy bocsánat, hogyha ennyire jó a humán infrastruktúrája, ezek talán kevésbé beruházás igényes iparágak, akkor miért nem?
Hát, hogy igazából Ukrajna az a teherszállító repülőgépektől kezdve különböző atomenergetikai felszerelésekig mondjuk azt, hogy a hagyományos fegyverekig rengeteg mindent tudott gyártani, tud most is.
Most kénytelen is, igen.
De gyakorlatilag az egykori Szovjetunión belül volt egy olyan törekvés, és ez különösen 80-as években erősödött fel, hogy a legkorszerűbb termékek gyártását, az ezekkel kapcsolatos fejlesztéseket, azokat Oroszországba összpontosították. Tehát az ukrán ipar egyébként a magas, mondjuk az, hogy tudásszint ellenére is, Szovjetunión belül is mondjuk egy ilyen alárendelt szerepbe került a 80-as évekre. És ehhez képest kellene tulajdonképpen bekapcsolódni mondjuk egy globalizált gazdaságba úgy, hogy fogyasztási cikkeket, elektronikai cikkeket, magas minőségű feldolgozott élelmiszereket gyárt. Van, aki próbálkozott ezzel, de hát azért sok egyéb tényező mellett sajnos azt kell mondani, hogy az ukrán oligarchák sem mindig voltak érdekeltek abban, hogy a kezükbe került vagyont így hasznosítsák.
És nyilván átrendeződött egy csomó minden a háború kezdete óta Ukrajnában, de hát az volt a közvélekedés már, amennyiben volt bármi is Ukrajnáról, hogy azért ez egy jelentős részben oligarchák, tehát a politika által pozícióba hozott tulajdonosok által vezérelt gazdaság. És volt ilyen oligarchák, kikinek az embere a politikában, ezek az oligarchák így jelentek meg. Hát ugye Zelenszkijnek is ez volt a híre, amikor föltűnt a politika színpadán.
Az oligarchák jelenlét is van, és azt kell mondani, hogy a Szovjetunió utódállamaiban szinte mindenhol természetes volt. Egyrészt, hogy lehet privatizálni mondjuk egy nemzeti vagyont úgy, hogy vagy nagy vállalatokat úgy, hogy igazából senki nem tudja azoknak a piaci értékét, nem tudja, hogy mennyire korszerű, vagy éppen elavult technológiákkal dolgoznak. Nincsen megfelelő tőkepiac, most akár kereskedelmi bankokról, tőzsdékről, stb. Beszélünk. És tulajdonképpen nem volt meg az a gazdasági szabályozó rendszer, vagy környezet, ami mondjuk a tulajdonszerzésre, a tulajdon működtetésre mondjuk észszerű korlátokat állított volna fel. Tehát, hogy mondjuk egy nyugat-európai vagy észak-amerikai kereskedelmi banki szabályozás például szigorúan leírja azt, hogy mondjuk egy banki kockázatkezelés során a tulajdonosok milyen szabályok mellett vehetnek föl hitelt, mekkora hitelt vehetnek fel mondjuk a saját bankjuktól, hogyan kell megosztani a kockázatot, akár a betétek, akár a hitelek és egyéb befektetések között. A szovjet utódállamokban például nem volt ilyen kifinomult gazdasági szabályozórendszer, tehát hogyha valaki megszerzett egy bankot, akkor megtehette azt, hogy az összes betétes pénzét az tulajdonképpen a saját vállalatának, vagy saját egyéb vállalatának a hitelezésére fordítja.
Szóval vagy vissza tudta tenni, és vagy nem vagy gondolom. Nem. Hát igen, ilyenek.
Tehát ez egy ilyen abszolút volt kapitalizmus volt. A másik pedig egy nagyon érdekes dolog volt mindig az orosz földgáz importja és tranzitja, mert hát ez egy elég busás jövedelmet biztosított sokáig Ukrajnának.
Tehát ugye a csővezeték keresztül megy mondjuk a gáznál Ukrajnán, ugye ezért ők szállít tranzidíjat, vagy hogy hívják, szednek le még most, vagy kapnak. Hát
tehát a lényeg az volt, hogy az ukránok mindig azt szerették volna elérni, hogy ők az orosz-ukrán határon megvehessék az orosz földgázt, és utána saját számlájukra értékesíthessék azt tovább. A Gazprom viszont ebbe sosem ment bele, és sokáig egy olyan dél volt, hogy az ukránok olcsóban kapták meg a földgázt, mint mondjuk a magyarországi, vagy éppen a nyugat-európai vásárlók, viszont csak tranzitdíjat fizettek az országnak, és például az ukrán hatalmi elitek között részben amiatt is dúlt a harc, hogy ki tudja megszerezni azt a vállalatot, vagy azokat a vállalatokat, akik mondjuk a tranzitdíjat megkapják.
Az egy olyan biztos pénz, nagyon sokat, nagy izgalom nincs benne, már olyan értelemben, hogy megszerzi az üzletet, vagy sem, mert akkoriban még pláne nem nagyon tudott másfelé venni a gáz.
Tehát végülis Ukrajna az meg a Gazpromnak a kelet-európai elosztó központja volt, kb. 10 vezetéken keresztül ment Oroszországból a földgáz, és aztán Lvov környékén elágazva, amik ezek a vezetékek mentek Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, vagy éppen Románia felé.
De most már ez mégse, szóval a kázuszbeli részben ezért tört.
Hát részben ezért is.
Hogy mi legyen vele. Mert most már meg is lehet kerülni, meg...
Meg lehet kerülni, illetve hát most már maguk az ukránok is leállították ezt a tranzitot.
Magyarországra sem, igen, abból a forrásból, igen, jönnek már a gázok. Jön a gáz. Ami nagyon feltűnő az ember, mondjuk akár a háború előtt is, vagy én legalábbis akkor jártam utoljára Ukrajnába, az az infrastruktúra a helyzete, mondjuk a közlekedési infrastruktúra helyzete. Tehát mondjuk Kárpátalján vagy Galíciában a közúton közlekedni, az egy nagyon nagy kihívás. Lehet, hogy beljebb az országban, azt kevésbé ismerem, jobbak a viszonyok. Hát a vasút az még a jósz régi szovjet vasút a széles nyomtával olyan, amilyen. Szóval egy csomó olyan infrastruktúrális kihívásokkal küzd, vagy küzdött már a háború előtt is, ami nyilván a modern gazdaság működését megnehezíti, azóta felteszem, sokat romlott a helyzet.
Hát érdekes a dolog, mert ha a mennyiségi mutatókat nézzük, akkor az ország teli van mondjuk autópályának kikiáltott utakkal. Tulajdonképpen az egykori Szovjetunión belül Ukrajna rendelkezik, mondjuk a moszkvai régiót kivéve, mondjuk a legsűrűbb vasúthálózattal, és még azt sem lehet mondani, hogy nem költöttek rá, mert például elég jelentős vasúti járműgyártó kapacitásuk is van, vagy van Ukrajnának. Ugyanakkor az ország, mondjuk az, hogy alacsony jövedelem termelő képessége, azért ez megakadályozta azt, hogy az ország átfogó infrastruktúrális fejlesztéseket, modernizációt csináljon az elmúlt 30 évben. És azt is látni kell egyébként, hogy bármennyire is nyugat felé próbál orientálódni Ukrajna, gyakorlatilag a Kijevből nézve sokkal inkább mondjuk egy harkovi, fekete-tengeri, hogy eszei kapcsolat volt sokáig a fontosabb. Tehát amit mi leginkább ismerünk, Kárpátalját, Galíciát, stb., az az ukrán kormányok annyira nem igyekeztek fejleszteni.
Hát ez mindenképpen a periféria volt a Szovjetunión belül, nyilván, hát Vlagyivosztokból az igen messze esik, és hát olyan távolságok vannak, amiről beszéltünk, hogy még ukrán méretekben is. Bár igen, ez a nyugati határon, de hát abszolút minden szempontból, politikailag, iparfejlesztésben igen, ez perifériaként működött.
Hát nem is nagyon akarták fejleszteni, illetve Kárpátalja az egyértelműen nagyon katonai célokat szolgált.
Mert hogy nyugathoz közel van azért.
Hát nyugathoz közel van, illetve ami nagyon fontos, hogy tehát katonai szempontból azért a Kárpátok, vagy a Kárpátok hágói azért mind a mai napig nehezen átjárhatók. Tehát mondjuk egy Kárpátalja megszerzésével a Szovjetunió tulajdonképpen biztosította magának azt, hogy rálát a Kárpát-medencére, minimum Bécsig, de lehet, hogy tovább is. Tehát nem kellett úgymond nehéz hegyvidéki terepen mondjuk harcolni, stb. Azért, hogy mondjuk eljussanak Magyarországra, nem kész, már mondjuk egy viszonylag sík terepről indulhattak, vagy indulhattak volna bármilyen háború esetén, vagy 56-ban is.
Igen, bár emlékeim szerint a Varsói szerződése, mint a Magyarország és a Szovjetunió szövetséges lett volna, de...
Igen, de
Nyugat-Európában ugye Magyarországon igen. keresztül lehetett volna jutni. Most ez külön érdekes, hogy ha már szóba hozta mondjuk Kárpátalja gazdasága, ami azért Ukrajnán belül sem a finoman szóval sem a leggazdagabb körzet vagy terület.
Nem.
Régió.
Hát mondhatnám azt, hogy egyébként ha most az ukrán megyéket nézzük, akkor a legszegényebb negyedben vagy ötödben van benne mondjuk Kárpátalja. Egyrészt a szocialista iparfejlesztés során egy-két élelmiszeripari üzemtől, faipari feldolgozó üzemtől eltekintve nem kapott úgymond más beruházást, nem kapott komoly üzemeket. Tehát maradt mind a mai napig a mezőgazdaság, a fakitermelés, mint fő gazdasági ágazat.
Azért ez hagyományosan már a monarchia idején is, a monarchiának igen. is a legszegény, igen. talán a legszegényebb, vagy az egyik legszegényebb régiója igen. volt hasonlóan. Ugye ez a 900-as évek elején igen. is erről írtak, hogy nincs ipar, nincs itt fejlődés, az emberek szegények.
Igen, tehát ráadásul akkoriban, még az Amerikában történő kivándorlás is mondjuk ezt a régiót sújtotta a legjobban. Tehát Kárpátalja, illetve egyébként a Tokaji hegyvidéket is, vagy Borvidéket is magában foglaló egykori Zemplén vármegyének voltak az arányében a legnagyobb népesség vesztesége. Tehát körülbelül a teljes lakosság 30%-a költözött ki akkor az USA-ba. Ebből a két térségből. Hát itt most egyrészt mondhatjuk, hogy van egy nagyjából 180 ezres, 2 milliós ukrán többség, vagy ruszin többség, és van egy ilyen eddig meglehetősen életerősnek bizonyult, de mindössze ilyen 110-120 ezer fős magyar kisebbség.
A másfél-két millió, és most szerintem keletről igen. nagyon sok, illetve nem szerintem, nagyon sokan költöztek Kárpátaljára, tehát az a háború alatt az Ukrajnán belüli migráció is nagyon nagy volt, mert azért ez egy relatíve biztonságosabb igen. környék. Tehát valószínűleg a ukránok, vagy akár az orosz nyelvű ukránok aránya tovább nőtt itt az elmúlt igen, két-három ez, évben háború kitörés
igen, után. Tehát ez a Kárpátalja számunkra kedvezőtlen etnikai átalakulásához is vezetett. Ugyanúgy, mint ahogy a délszláv háborúk például a vajdaság etnikai összetételét és gyökeresen átalakították.
Hát lehet, hogy statisztikában van, vagy volt 100-120 ezer magyar, ugye azért a munkaképes korú emberek egy jó része, vagy jó része, nem tudom, de egy meglehetősen nagy része már a háború előtt eljött, nem is feltétlenül Magyarországra, nem Csehország, Lengyelország volt nagy felvevőpiac, azt hiszem, Nyugat-Európán túl. Ugye az ukrán és a cseh-lengyel nyelv közti annyi hasonlóság volt, hogy azért a hétköznapi életben lévő kommunikációt megkönnyítette. Tehát aki az ukránul, az megérti, sokkal hamarabb megérti a csehet és a lengyelt, mint mondjuk egy pusztán csak magyarul tudó ember. Tehát, hogy itt teljesen átalakult a...
Tehát Lengyelországban is azért a kivándorlások okozta mondjuk munkaerő hiányt, egyébként részben még az ukránok kapótolták.
Hát mindenki megy keletről nyugatra. Hát, hogy Magyarországon is szerintem volt, vagy van ilyen, hogy az elmenő, Nyugat-Európában menő orvosok helyett egy időben, mondjuk Romániából remélték, hogy jönnek orvosok, aztán ők ott is rájöttek, aki el akart menni, hogy ezt az ugrást kihagyja, és mehet egyből Németországba, vagy Angliába.
Illetve hát a Magyarországon tanult arab diákok maradtak orvosnak, úgyhogy sok helyen tulajdonképpen már házi orvosi is, kórház orvos is.
Formán Balázs, a Neumann János Egyetem docense a vendégünk. És mostanában sokat hallunk ezekről a ritka földfémek, nemes földfémek.
Ritka földfémek.
Mi ez? Nagy kincs, hiszen még Trump elnök is rástartol, de mi ez? Mi van ebből Ukrajnában?
Hát Ukrajna az egy viszonylag szerencsés geológiai adottságokkal rendelkezik, és korábban mondjuk csak a vasérc, manganérc, stb. Volt az, ami igazán fontos volt. A ritka földfémeket legfeljebb ötvöző anyagként használták, különleges acélokhoz, repülőgépekhez, atomtenger alattjárókhoz, egyebekhez. Viszont jelentőségük nagyon megnőtt, egyrészt a mikroelektronika térhódításával, tehát ritka földfémek nélkül nem lehet előállítani még az érintőképernyős mobiltelefonoknak a képernyőjét, nem lehet számos mikroelektronikai alkatrészt sem előállítani, és nagyon fontos szerepük van ezeknek a ritka földfémeknek, a száraz akkumulátorok, hosszú élettartamú száraz akkumulátoroknak a gyártásában. A legkönnyebb fém a lítium, amit persze sok gondot megoldana, mondjuk az elektromos autózásban, az akkumulátor gyártásban. Az egyrészt önmagában nagyon-nagyon veszélyes anyag, másrészt legnagyobb ismert lelőhelyei, mondjuk azt, hogy geopolitikailag szélsőséges helyeken vannak, a világgazdaságból kizáródott Bolíviában, és ott is mondjuk 3-4 ezer méter tengerszint feletti magasságban, Afganisztánban, szintén magas hegyvidéki területeken, gyakorlatilag ezek a készletek bár valamennyire ismertek, és nagyon jelentősnek tűnnek, világgazdaság szereplői számára technológiai, politikai és nagyon sok ok miatt egyelőre elérhetetlenek. Tehát minden olyan ország, aminek a felszíni adottságai olyanok, hogy mit tudom, 100 méter tengerszint feletti magasság, vagy 600, stb. Az felértékelődik ezekkel a lelőhelyekkel, és Ukrajnában egyébként várakozásokat meghaladó ritka földfém készletek vannak. Megvan hozzá az országban a szaktudás, ugye hatalmas szénbányák és egyébek működtek az országban.
Ma láttak bányát.
Igen, az infrastruktúra is alapszinten mondjuk megvan hozzá. Tehát mondhatjuk azt, hogy meg lehet szerezni mondjuk ezeket a területeket, és ez egyébként mondjuk az Egyesült Államok számára, Ukrajna számára tulajdonképpen akár egy win-win szituáció is lehet. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború kezdete óta, még a Joe Biden elnöksége idején azért sok 10 milliárd dolláros pénzügyi, katonai és a többi támogatással segített Ukrajna harcát. Viszont az ugye mindig fölmerül, mondjuk egy közgazdászban, de akár másokban is, hogy jó, de mennyire önkéntes ez a segítség, vagy mennyire van tulajdonképpen ez egy hosszú távú szerződés, megállapodás, stb. Keretében. Az első világháború idején, a második világháború idején az Egyesült Államok persze mindenben támogatta Nagy-Britániát, némi vonakodás után persze, de gyakorlatilag óriási összegű hiteleket nyújtottak a briteknek, hatalmas mennyiségű adianyagot adtak át nekik, és aztán ez a második világháború után derült ki, hogy tulajdonképpen oké, Nagy-Britannia megnyerte a háborút, csak éppen nyakig, tehát mondjuk a GDP-nek a 250-300%-áig eladósodott, és az úgynevezett landlord egyezményű kölcsönbérleti szerződés értelmében, amit Nagy-Britannia felvett hiteleket, azt második világháborús hiteleket lényegében az 1970-es évekre fizette vissza.
Tehát, még mindig olcsóban megúszta, mint egy német megszállást.
Igen, igen. Na most Ukrajna esetében az a gond, hogy maga az ukrán export lényegében ugye a termékskála legaljára, tehát a primér termékekre, gabonára, feldolgozatlan ércekre, stb. Koncentrálódik.
Tehát nagy tömeg, de nem lehet olyan nagyon sokat keresni rajta.
Nem lehet vele keresni sokat, stb. Tehát igazából nincsen meg, vagy nem látszik annak a fedezete, hogy hogyan lehet mondjuk ezeket a kölcsönbérleti szerződéseket, vagy a nemzetközi sajtó által esetleg annyira nem részletezett hiteleket, pénzügyi konstrukciókat egy háború utáni Ukrajnának visszafizetnie. Tehát ez most egy olyan pillanat, amikor egy mondjuk azt, hogy nagyon erőteljesen üzleti logika alapján gondolkodó, vagy üzleti logikával gondolkodó amerikai elnök azt mondja, hogy oké, támogatunk titeket, de most akkor öntsünk tiszta vizet a pohárban. Mi elengedjük mondjuk, vagy beszámítjuk az eddigi támogatásokat. Ez lehet, hogy 300 milliárd, lehet, hogy 500 milliárd dollár összegű, viszont cserébe olyat kérünk, amit ti tudtok adni. Az ukrán export sosem lesz akkora belátható időn belül, hogy 500 milliárd dolláros hitelt visszafizessen. Hát egész egyszerűen akkor amit lehet, akkor azt privatizálnak, és az ukrán fél számítása az, hogyha Amerika most megkapja tulajdonképpen ezeknek az ásványkincseknek a tulajdonjogát legalább 50%-ban, akkor igenis érdekelté válik abban, hogy Ukrajna területét megvédjék. Az ukrán gazdaság lehetőséget kap arra, hogy viszonylag alacsony hitelállomány mellett jöjjön ki a háborúból, tehát megindulhasson majd háború után egy viszonylag gyors, vagy sikeres újjáépítés. De tehát nyilván, hogy az Ukrajna függetlenségért, egységéért évek óta küzdő, mondjuk Zelenszkij elnök és csapata is mérlegelte mondjuk ezt az ajánlatot, és megpróbál tulajdonképpen egy win-win szituációt kihozni a történetből.
Aminek azért a nyilvőütése még előttünk van.
Igen, aminek a nyilvőütése előttünk van, de ha jól csinálják, akkor az egyszerre szolgál amerikai, ukrán, vagy éppen nyugat-európai érdekeket, vagy európai érdekeket is.
Igen, hát nyilván kitermelni se tudja Ukrajna maga feltétlenül ezeket a dolgokat, vagy...
Hát főleg a feldolgozása.
Tehát, hogy szükség igen. Van a nyugati
szükség van nyugati
beruházásra, meg támogatásra, és hát még szerencsé, hogy van valami, amit értékessé tud tenni, bár mondjuk ugye itt Ukrajnának az is, és ugye, mikor itt szóba kerül, hogy NATO vagy EU tag lesz, hogy van egy ilyen ütköző zóna jellege is, tehát mondjuk a gazdasági jelentőségén túl földrajzilag is, hogy azért a látható orosz expandió útjába áll szó szerint fizikailag. Ha viszont nincs, akkor mondjuk akkor Oroszország újra itt van, vagy pont egyébként Magyarország határába, vagy Lengyelország igen. Határába.
Tehát én azt gondolom, tehát ez egy évszázadok óta meglévő probléma, hogy meddig terjedjen, mondjuk az, hogy Nyugat-Európa határa a nyugati hatalmaknak a befolyási élvezete, érdekszférája, stb. Hol van tulajdonképpen az a terület, ami mondjuk Oroszország része, és hogy lehet tulajdonképpen a két rendszer közvetlen katonai összeütközését mondjuk megakadályozni. Gyakorlatilag az első világháború vége óta próbálnak mondjuk azt egy ütköző zónát létrehozni Nyugat-Európa és Oroszország között. Én azt gondolom, hogy Ukrajna NATO tagsága az, tehát most a NATO számára is épp úgy veszélyes, mint mondjuk a Oroszország számára, egyrészt, mert jelenleg hatályos NATO alapszerződés értelmében ha Ukrajna területét bármilyen támadás, veszteség, stb. Éri, akkor tulajdonképpen a szövetség valamennyi tagjának közre kellene működnie mondjuk a megvédésében. Ez most nem látszik. Ugye az orosz-ukrán háború fényében, hogy ez mikor következett be az a békés állapot, amikor nem kell mondjuk attól tartani, hogy mondjuk egy NATO tag Ukrajna miatt kitör mondjuk a harmadik világháború. De tehát ez mondjuk az egyik dolog. Tehát itt valószínűleg azzal kell majd beérnie Ukrajnának, hogy NATO tag nem lehet, de esetleg a korábbiakhoz képest, tehát a korábbi, még budapesti egyezményhez képest, mindenki szélesebb körű biztonsági garanciákat kap.
Hát ez az ukrán feltétel végül is a megegyezéseknél, hogy kapjon olyan biztonsági garanciákat, amelyek léteznek.
Hát mert egyébként egy,
csak szavak.
Tehát egy nagyon erős amerikai gazdasági jelenlét, az önmagában is jelentett egy fajta biztonsági garanciát, tehát, hogy azért azt mondjuk az oroszok is, meg minden támadó meggondolja, hogy mondjuk, ha nem is mondjuk az USA területét, de mondjuk például közvetlen amerikai tulajdonban, vagy érdekeltségben lévő üzemeket, infrastruktúrát, stb. Támadjon. Ez mondjuk nem katonai védelem, nem katonai kötelezettségvállalás, de mégis egyfajta tehát a biztonsági garanciáknak mondjuk egy puhább formája.
Igen. Nyilván most a versenyfutás azért is megy az ukrán kapcsolatokban, hogy ha egyszer vége lesz a háborúnak, akkor az újjáépítés üzletébe ki és hogyan tud részt venni. Mert hát, hogy ott milyen pénzekből, meg hogyan ezt még nem, meg mikor, leginkább azt egyelőre nem látjuk, de hát azért előbb-utóbb csak eljut idáig is a helyzet, és akkor az egy elég rendes lehetőség lesz sokaknak, akik a közelébe jutnak.
Hát, hogy mondjam, sokaknak biztos. Egy szinte biztosnak látszik, hogy egy háborús újjáépítés során egy nagyon jelentős inflációval, hiperinflációval kell majd szembenézni Ukrajnának, tehát épp azért, hogy a költségvetés finanszírozni tudjon nagyon sok infrastruktúrális beruházást, vagy nagyon szükséges újjáépítéseket. Nyilván lesz mondjuk az ukránok részéről hitelfelvételés, de valószínűleg arra is rákényszerülnek, hogy bizonyos ukrán vagyonokat, mondjuk azt, hogy nyugatiak számára értékesítsenek, tehát hogy egyszerűen nem lehet mindent hitelből finanszírozni, nem lehet mindent hiperinflációból finanszírozni.
Tehát jó átétel, az kizárt, hogy Oroszországot valamiféle háborús jó átételre kényszerítik?
Hát én annak is örülnék, hogyha sikerülne arra rákényszeríteni, hogy tárgyalóasztalhoz
üljön. Most még az is messze van, igen, valóban.
Tehát itt valószínűleg azzal kell számolni, hogy Ukrajna örülhet annak, hogyha békét tud majd kötni Oroszországgal, egy stabil garanciákkal alátámasztott békét, és onnantól kezdve viszont a saját erőforrásaira, lehetőségére, gazdaságpolitikájára van rákényszerítve, és akkor itt jön be például az a probléma, hogy van-e például privatizálható, mondjuk ukrán nagyvállalat, akár az energiaszektorban, akár nyersanyag termelő, vagy kitermelő ágazatokban, vagy bármiben. Tehát amit például értékesítve, privatizálva a külföldiek számára lehet mondjuk pénzhez jutni, vagy pedig tulajdonképpen az országban az oligarchák már mindent elvittek, tehát mindent privatizáltak, tehát, és adott esetben az ukrán államnak mondjuk ilyen beleszólási lehetőségei nem nagyon vannak. Tehát egészen más mondjuk egy gazdaságpolitika lehetősége, hogyha jelentős állami tulajdon van még, és az állam nem csak szabályozza, hanem tulajdonosként irányítja is ezeket a cégeket, vagy pedig tulajdonképpen már nincsen jelentős állami tulajdon, és lényegében csak szabályozni tudja a gazdaságot. Tehát ezt Nagy-Britannia esetében, Magyarország esetében stb. Megtapasztalhattuk az elmúlt évtizedekben, és valószínűleg Ukrajnában is nagyon mérsékelt tulajdonképpen a piacosítható állami vagyon, amiben még az új építést például lehetne finanszírozni.
Igen, kell ehhez politikai katonai béke, politikai stabilitás nyilván, hogy valaki befektessen, meg hát el tudom képzelni, hogy egy nagyon elmaradt iparágakban, ahol nagyon-nagyon sok pénzt kell beönteni relatíve bizonytalan nyereség mellett, azt azért kétszer is meggondolja valaki, már aki ilyen helyzetben van, hogy döntsön, hogy beruházzon.
Hát most egyébként pont a háborúban leginkább sújtott Donyeszk-medence, nehéz ipar az nem kis mértékben mondjuk megsemmisült. Nem biztos, hogy önmagában célszerű az egykori hatalmas méretű, de lehet, hogy már nem korszerű technológiával működött üzemeket, például az Azovsztált és hasonlókat tulajdonképpen újraépíteni és csinálni. Miközben egyébként ezek fontos szerepet játszottak, mondjuk például az európai autóipar alapanyag ellátásában. Tehát más a világgazdasági érdekeltség, és más adott esetben mondjuk Ukrajnának a háború utáni érdeke.
Az ilyen újjáépítések mindig lehetőséget adnak szükségképpen egy technológiai ugrásra.
Igen.
Mert ha már újra kell építeni, akkor már lehet, hogy...
Hát erre mondjuk Japán volt a legjobb példa, a második világháborút követően, úgyhogy...
Hát ezt szoktam mondani, hogy már ott kéne tartani. Köszönöm szépen Forman Balázsnak, a Neumann János Egyetem docensének, hogy segített nekünk ebben eligazodni. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmét. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési Jánost hallották. Viszont hallásra!